Szeptember 10-e, Málta városa, Bepszi Bishop háza. Valamennyi vadász begyűjtötte az antilop trófeát, így most már teljes egészében az upland huntingra koncentrálhatunk. Így nevezik Amerikában az otthoni szokásos kereső-bokrászó vadászatot. Vezetőink egyesítik erőiket és eszközeiket, az egész társaság együtt indul a madarak nyomába. A terepjárók mögé ezúttal csak egy polariszt kötnek, a másik utánfutó egy mozgó alumínium kennel, amiben kutyusok tanyáznak, mindegyiknek külön rekesze van. Ők lesznek a vadászok fő-fő segítői a mai napon. Öten vannak, olyan izgatottak, alig férnek a bőrükbe. Karavánban indulunk, ezúttal nincsen megállás a benzinkútnál, robogunk a madaras területre. Máshova megyünk, mint az antilop vadászat idején, mert ott kevésbé lennénk eredményesek. A már ismert Hungarian Partridge mellett egy másik vadászható madárra, a sárptélre is puskát fogunk a mai napon, vagy legalábbis ebben reménykedünk. És hogy ez a remény nem alaptalan, abból is kitűnik, hogy a prérik felé autózva rögtön meg is látjuk az első három sárptélt. Megállunk, mert annyira azért nem gyakori ez a madár, hogy csak úgy elengedjük ezt a triót. Engedélyünk fejenként és naponként mindössze három ilyen madár lövését teszi lehetővé. Alacsony tarlón gázolunk feléjük, egy vonalban mindannyian, mert valamiért nincsenek elállók. Talán azért, mert öt puskás kevés lenne ehhez. Nem bízunk a sikerben, amit jól is teszünk, mert legalább nem lesz csalódás a vége. A madarak ellenkező irányba repülnek, bár kettő átrepül a közúton. Utánuk megyünk, de ott sem kerülünk lőtávolba. Megérkezünk mai upland vadászatunk első hivatalos helyszínére. Itt már műveletlen a föld, több tízezer hektáron nem nő más, mint a 30 centi körüli erős fű. Abban bújdosnak a madarak. Az autók hátra maradnak, megint a Polarisé a főszerep. A kenneles utánfutót átakasztjuk a Polarisra, abban van minden, amire a kutyáknak szükségük van. A gép négy személyes, de hatan vagyunk. Az egyik vezető a platónál, én az utánfutó egyik dobozára ülök. Nem bírom sokáig, minden por és a kipufogó gáz idejön. Menet közben átmászok én is a Polaris platóra. Ez sem jó, inkább felülök a gép tetejére. Végül visszamászok az utánfutóra, és annak a tetejére kapaszkodok. Így 2,5 méter magasból szemlélem a világot, bár egy nagyobb zökkenőnél majd lefordulok a kakas ülőről. Addig mászkálok ide-oda, vagánykodok, játszom itt kaszkadőrt, míg a végén majd lepottyanok, aztán nézhetek. Itt nem válnak be az otthoni bokrászó módszerek. Nincsenek táblák, nincsen természetes határvonal, nem lehet hova állítani a leállósort. Az eljárásunk lényege, hogy a Polaris, mint a csapat vezérhajója, halad középen. Előttünk, mellettünk, legyező alakban cirkálnak a kutyák. Ha felriasztanak egy rajt, akkor távcsövön követjük őket addig, ameddig le nem szállnak. Sosem repülnek olyan messze, hogy ne látnánk őket. Ezután a kutyákat Bepszi visszaparancsolja, a leszállási helyet pedig motorizált eszközünkkel közelítjük meg. Ha a tett helyet elérjük, akkor leugrálunk, ki az ülésekről, ki az utánfutó tetejéről. Megtöltjük a puskákat, és vonalba fejlődünk. Így vadásszuk le a leszállási területet. Jók a kutyák, tudják, mi a dolguk. Pontosan csapatban dolgoznak, nem egymás sarkában rohangálnak. A legváltozatosabb puskákkal fegyverkezünk fel. Van itt Bock a Rugertől, két félautomat a Browning és az én rángatós 20-asom. Szíjat senki nem köt a puskára. Talán még a nagy Montág Andrástól olvastam azt, hogy fácán vadászat közben a szíj csak felesleges akadály, és mint ilyen haszontalan a vadásznak. Könnyű kis fegyver ez az én fekete puskám, nem rúg nagyot. Négy lőszert befogadó tára elégségesnek bizonyul, sosem volt szükség több töltényre. Egyetlen komoly hibája, hogy a csok nincsen meghúzva, lötyög. Attól tartok, egyszer ellövöm a bozótba. Most jobban megnézem, a KBI csoporthoz tartozó Charles Daly gyártja, és török illetőségű. Elpufogtatok pár lőszert eredmény nélkül, hol éppen akkor töltök, mikor lőni kellene, hol úgy meglepődök a madáron, hogy elfelejtkezek a puskáról, de a végén csak belejövök. Le is durrantok három sártélt, kettőt rögvest egymás után. Csak úgy szállatol felhő. Jó mulatság ez a sörétes vadászat, különösen ilyen nagyszerű társaságban. A sikeres lövések után megáll a vonal, oda megyünk az elejtő vadászhoz, kezet fogunk, gratulálunk, nevetünk. Messze én vagyok a legfiatalabb, ezért a szokásjog szerint engem illet a lehetőség, hogy a legsűrűbb bozótba bemehessek, és a legmeredekebb domboldalakra felmászhassak. Senki nem támadja meg ezt az előjogomat. Patakokon kelek át, játszom a rossz csontkutyákkal, és minden lehetőséget kihasználok, hogy lövöldözhessek. Egyszer még egy bő 600 méterre repülő madárra is bátran tüzet nyitok. Ilyen távolságból nem okozhatok sebzést. Mit tagadjam? Szeretek lőni. Úgy értem, hogy a lövést csak úgy önmagában is szeretem, mindenféle ok vagy célpont nélkül. Bepszi harsány kurjantásokkal bíztat, pedig az ő muníciója fogy. Itt Montana lakatlan prériének kellős közepén, távol a világtól, mindenki annyi lőszert lődözel feleslegesen, amennyit csak szeretne. Otthon ezt nem tehetem meg, de most aztán kiélem magam. Ez a fegyvermániás amerikaiakat nem zavarja. Lövök pár száraz kórót is. Azon gondolkozom, hazahozom trófeának. A kutyák váltott műszakban dolgoznak, időnként lecserélik őket, a fáradtak a kennelben pihennek rá a következő etapra. Ha egyiküknek túl sokáig tartott a szolgálat, sztrájkba lép. Kimarad a felderítésből, hátra jön az utánfutóhoz, és amellett kocog, miközben szemrehányóan néz a gazdájára. Tegnap nem voltunk kimagaslóan jók a prairie dog, magyarul a préri kutya vadászatban. Becsapós a név, mert ez nem kutyaféle. Bepszi fejébe veszi, hogy egy dag nélkül nem hagyhatom el Montanát. Késő délután terepjáróba pattanunk, és megkeressük a legközelebbi kolóniát. Megint a tegnapi puska kerül elő, és a helyzet mára tovább romlott. Most még kereszt cél is nehezíti a pontos lövést, de olyan erős, hogy nem bírom fixen tartani a szvárót. Ha olyan irányba fordulunk, hogy a szél szembe vagy hátulról fújjon, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a lőirányba nem lesz prairie dog. Bepszi háromlábú belövő állványt vesz elő, arról kell lőni. Én ezt a segédeszközt nem szeretem, mert szerintem, ha a puskát egy szilárd állványról lőjük be, akkor teljesen máshová megy a lövedék, mint ha zsákról lőnénk. Az állványt végig a motorháztetőn hagyjuk, így keressük a talaj lakóit az autóval. Úgy mered előre a Remington, mint egy géppuska csöve. Bepszi annyira előzékeny, hogy még meg is célozza nekem a dagokat, utána csak a billentyűt kell meghúznom. Húzom én gyakran, de hiába, mert a puska nem lett pontosabb tegnap óta. Az első négy kártékonyt simán hibázom, de elkezdem figyelni a találati pontokat. Nincs nehéz dolgom, a száraz föld nagyokat porzik a lövedéktől. Igazság szerint tegnap már elég fáradt voltam, nem volt türelmem a találatokkal foglalkozni. Ma viszont kezd világossá válni, hova hord ez a szegény fegyver. Az ötödik és hatodik lövést egy kőre adom le próbaképpen, a hetedikre pedig felborul a prairie dog. Mögöttem ott a teljes tím, mint egy Forma 1-es csapat. Az egyik a puskámat töltötte, a másik távcsővel kereste a dagot, a harmadik pedig az itókát nyomta a kezembe. Mindenki nagyot üvölt, még a vadászkutyák is boldogan ugatnak, nem szeretnének kimaradni az általános hangzavarból. Szép vállaplövés. Rá kellett tartanom a szélre, jó 20 centivel ment balra a találat, ahhoz képest, ahová céloztam, de ebben a puska pontatlansága is benne van. Nem is erőltetjük tovább, hazafelé indulunk. De megint itt egy préri telep. A golyós puska most nincsen kéznél, de sörétes van bőven. Az egyik dag nincs is messze. A többiek bíztatnak, próbáljam csak meg. A 20-ast keveslem, elkérem a bokkot. A tulaj kérésemre beállítja a fegyvert, hogy először a fulcsak csőlőjön. Nekiveselkedek, jól megcélzom, és a sörétraj elsöpri az üreg lakó rusnyak is félszerzetet. Kitörő tapsvihar és gratuláció. Ennyi barátságos és jókedvű emberrel tényleg öröm a vadászat. Karom megint jól leég az erős napsütésben. Holnap este megint Alaszkában leszek.